Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének 8. előadásán. Itt a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmány és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Városi Televízió Szeged műsorában és a Szabad Egyetem Szeged honlapján tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapján, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk Stahó László 1977-ben született Szegeden. Középfokú tanulmányait a Ságvári Endre gyakorló gimnáziumban kezdte. 1994-95 között a finnországi Savonlinnai Művészeti Gimnáziumban folytatta. 1996-ban a Deák Ferenc gimnáziumban érettségizett. 2004-ben szerezte meg zenetudósi diplomáját a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen, majd a következő évben a Matthias Corvinus Kollégium média kommunikáció szakirányának oklevelét vette át. 2006-ban fejezte be pszichológia tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, 2007-ben pedig általános nyelvészként végzett a Szegedi Tudományegyetem bölcsészkarán. 2004-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, 2006-tól a finnországi Jyväskylä-i Egyetem zenetudományi doktori programjának hallgatója. A Szegedi Társadalomtudományi Szakkollégium és a Matthias Corvinus Kollégium szenior tagja. Zenekritikusként a Magyar Rádió, valamint a Muzsika című lapszámára készít rendszeresen koncertkritikákat. Alapítója és 2000-2002 között szerkesztője volt a Lélek jelenlét című társadalomtudományi folyóiratnak. 3 alkalommal részesült köztársasági ösztöndíjban, és 3-szor volt Kodály Zoltán alkotói ösztöndíjas. 2003-ban az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. 2006-ban pedig elnyerte az Európai Kognitív Zenetudományi Társaság fiatal kutatói nívódíját. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem zeneművészeti karának tanársegéde és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem adjunktusa. Főbb kutatásai Bartók zenéje és zongorajátéka mellett előadó művészettörténeti és zenepedagógiai témákra irányulnak. Felkérem Stahó László adjunktusurat, tartsa meg előadását.
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat. A zenei tehetség kapcsán általában olyan képességekről szokás beszélni, mint például a ritmusérzék, a harmóniaérzék, a dallamérzék, vagy a hangszínérzék. Minden szép és jó, csak ott kezdődnek a bajok, amikor kiderül, hogy az olyan tesztekben, amelyek ezeket az alapképességeket mérik, általában már nem lehet olyan könnyen szignifikáns különbségeket találni az átlagos jó szakemberek és az igazán zseniális előadó művészek között. Úgy tűnik, hogy a zenei tehetség, tehát nem csak a zenei alapképességeken múlik. Ebben az előadásban önöknek most arról szeretnék beszélni, hogy inkább ez a 3 tényező, a gyakorlat, a tudás, a figyelem és a személyiség teszi a mestert. Manapság még mindig divatos feltenni azt a kérdést, hogy az iskola klasszikus módon lexikális tudást tanítson-e, vagy inkább gyakorlatias módon képességeket. A kiemelkedő szakértői teljesítményeket kutató pszichológiának erre a kérdésre egyértelmű a válasza mindkettőt. Ha ugyanis nincs a gondolkodásunkban lexikális anyag, vagyis nincs miből dolgoznunk, nincs miből főznünk, akkor hiába vannak jó készségeink. Egy amerikai kutatópáros, Chase és Simon a 70-es években kimutatta, hogy a sakknagymesterek nem abban különböznek az amatőr sakjátékosoktól, hogy például nagyobb lenne a memóriájuk, hanem abban, hogy az aktivizálható tudásanyaguk a nagyobb. A híres kísérletükben néhány másodpercnyi ideig mutattak sakjátszmákból vett állásokat nagymestereknek és amatőröknek, és azt nézték, hogy mennyi figurát tudnak felidézni. Ugye, mivel pár másodpercig mutatták csak a sakkállásokat, ez azt jelenti, hogy nem igazán tudták memorizálni csak a rövid távú memóriájukkal a sakkállásokat. ami ugye közismert, hogy 7 plusz-minusz 2 elemből áll. Tehát rögtön ennyi dolgot tudunk egyszerre megegyezni. És az eredmény döbbenetesen érdekes volt, míg a nagymesterek majdnem az összes bábút fel tudták idézni, ez 24-26 között mozgott, a kezdők általában átlagosan 4 figurát. De hogyha értelmetlen sakkálásokat mutattak ezeknek az embereknek, akkor a nagymesterek teljesítménye egyáltalán nem volt jobb a kezdőkénél. A nagymester, tehát abban különbözik az amatőrtől, és ez hamarosan kiderült, hogy nem csak a sakkban igaz, hanem bármilyen szakértői területen így van, hogy a nagymester jóval több olyan tudásanyaggal rendelkezik, amelynek a révén képes átlátni a szakterületének a bonyolult szerkezeteit. A zenében vajon miből is áll ez a tudásanyag? Nos, ez a tudásanyag a zenébe rejtett jelentések felismerésének, megérzésének és megjelenítésének, vagyis előadásának a képességeit tartalmazza. Ezekről a jelentésekről ugyanitt a TIG-ben 2,5 évvel ezelőtt a Minden Tudás Egyetem előadásomban részletesen beszéltem egyébként. Itt van először is az, hogy mennyire tudom megérezni és megéreztetni egy-egy zenében, például a dallamvonalában azt, hogy milyen mozgásmintázatot, milyen gesztust hordoz. Ezeket szavakban kifejezni elég nehéz, ilyen lopakodás, lihegés, szökellés, kirobbanás, csúszás, mászás, sóhajtozás és így tovább. Figyeljük csak meg, hogy hogyan tanítja Takács Gábor Bartók 5. vonós négyesében ezeket a mozgás mintázatokat egy fiatal dán vonós négyes tagjainak.
You have sea in Denmark, you can see. Yeah. And the other thing is, speak like crazy with the left hand. Can you play for me? The three tari rabbit on the bow.
Nem kell tudni angolul hozzá, ez mind érthető.
Even crescendo, please.
Most gyakoroltatja a mozgást, a mozgás mintázatokat. Ez megy át a zenébe, a hangzásba aztán.
Yes!
Ugye a mozgás mintázatokból érzelmek is keletkezhetnek aztán. Azonban érzelmek nem csak a mozgás mintázatokból keletkeznek, hanem ezektől függetlenül is megjeleníthetők a lüktető zenei folyamatban, a hangoknak az ezred másodperci pontosságú eltolásával, a hangok színével és más akusztikai tulajdonságával. Ezek direkt módon is tehát kifejezhetők. Gondoljunk csak arra, hogy micsoda véres bosszú, vagy ilyen esdeklő könyörgés, vagy gyöngét szeretet csenghet egy énekes hangjában, egy hegedűs dallamában, vagy egy zongorista keze alatt. Vagy éppen így fejezhet ki valamiféle fájdalmat egy ütőhangszeres, egy marimba játékos. Evelyn Glennie mesterkurzusáról láthatunk egy részletet. Ennek az az érdekessége, hogy Evelyn Glennie-ről azt mondják, a világ egyik leghíresebb ütőhangszeres nője, hogy süket. Ehhez se kell sokat tudni angolul. A sebességről van itt szó, hanem az intenzitásról. Úgy tűnik a kottából, hogy ez ilyen nagyon gyors, de nem a gyorsaság itt a lényeg, hanem próbálj kifejezni vele valamiféle fájdalmat, és nézzük, hogy sikerül-e neki.
So it's not speed, you know, it's just oh God, we need help, please, please, please. So let's try it once.
Könyörgést, fájdalmat.
You can work overcome that, but you know what I mean.
Még egy kicsit dolgozni kell ezen, persze. Más úton is születhetnek a zenében érzelmek, tehát nem csak a mozgásmintázatokból, vagy ilyen direkt úton. És a profi zenészek valójában ezt az utat tekintik a legfontosabbnak, vagy legalábbis ezzel foglalkoznak a legtöbbet a tanulmányok során. Arról van szó, hogy a hangok és a belülük felépülő pillanatnyi összhangzások, vagyis a hangzatok, azok zenei módon is vonzzák egymást. Törekszenek egy-egy célhang felé, és sajátos hierarchikus rendszert alkotnak. A hangok ugyanis nem pusztán egymás után következnek egy-egy zeneműben, hanem egymáshoz képest. Ez azt jelenti, hogy vannak fontosabb és kevésbé fontos hangok. Tehát olyanok, amelyek egy fontos hanghoz, egy-egy központi hanghoz kapcsolódnak. Ez egy egészen otthonosan berendezett világ, kicsit meseszerűen a hangok birodalmának vagy társadalmának lehetne nevezni. Ebben mindegyik hangnak megvan a maga szerepe és a rangja, és nem tévesztjük őket össze, csak úgy, mint az ismerőseinket sem tévesztjük össze. És ahogy vannak közelebbi és távolabbi ismerőseink, éppen úgy vannak egy konkrét zenedarabban fontosabb és kevésbé fontos, központibb és kevésbé központi hangok. És aztán éppen úgy, hogy az ismerőseink esetében ugye a fontos hangokkal gyakrabban is találkozunk a zenedarabban. És megsúgom, hogy egy zenemű elsősorban akkor lesz jelentős kompozíció, hogyha a saját időkeretén belül egy gazdagon építi föl, gazdagon bontja ki a fülünk hallatára a hangoknak ezt a hierarchikus világát, mélyen és empatikusan mutatja be a zenehallgató számára ezt a világot. Valahogy úgy, ahogy egy igazán nagy regényíró és mélyen és empátiával, jó beleérző képességgel mutatja be a regényének a szereplőit és a köztük lévő viszonyokat az olvasó számára. Hogyha a zeneszerző felületesen mutatja be, vagyis komponálja meg ezt a világot, és nem aknázza ki a hangoknak és a köztük lévő viszonyoknak a sokrétű bemutatásának a lehetőségeit, akkor a zenében jártas hallgató hamar megunja a művet. Ha pedig az előadó művész nem mutatja meg a zeneszerző által megkomponált világban azt, hogy hová törekszenek a hangok, és milyen vonzások vannak köztük, akkor a hallgató önkéntelenül is unni fogja a produkciót. Ezek a vonzások, ezek a kapcsolati erőviszonyok vibráló és érzelmeket előhívni képes feszültséget teremtenek a hangok között, és egy jó előadó művész játékában nem kis mértékben azt élvezzük, hogy meg tudja éreztetni velünk ezeket a viszonyokat. Figyeljük meg a következő bejátszásban, ez egy nagyon rövid filmfelvétel lesz, egy félperces kis részletet vágtam ki önöknek, amelyen a világ egyik leghíresebb zongoraművésze, Daniel Barenboim, egy fiatal sztár zongoristának, még az öcsémnél is fiatalabb, Lang Langnak, a kínai sztárnak mutatja meg, hogy egy Beethoven zongora szonátában hogyan ügyeljen egy kis részletnek a belső viszonyainak a kiaknázására, a benne rejlő harmóniai feszültségnek a feszültségre, a megkönnyebbült feloldására ennek a harmónia feszültségnek. Ott már nincs feszültség. Ez olyan, mint egy keresés, és most megtaláltad. Amit a hétköznapokban zenei érzéknek vagy muzikalitásnak nevezünk, az arról szól, hogy mennyire érzékeny valaki ezekre a hangok közötti finom viszonyokra és kapcsolatokra, hogy mennyire képes felismerni, mennyire képes megérezni, élvezni és főleg szeretni ezeket a kapcsolatokat. Amikor megérezzük őket, akkor onnantól kezdve könnyen átláthatóvá válik az egész zenemű, életre kell. Azt érzem, hogy megértettem, és átlátom az egész rendszert, és ebből az egészből könnyedén kibomlanak a részletek. Ekkor érezzük úgy, mind előadó művészként, mind pedig zenehallgatóként, hogy a zene során az idő nem lineárisan halad előre, hanem szinte felszámolja önmagát. Egy csodálatos birodalom átlátható rendjét látjuk magunk előtt, amelyben mindent képesek vagyunk irányítani és élvezni. Szerencsére nagyon sok minden tanulható ebből a zenei érzékből. A mozgásmintázatok megjelenítésével, illetve az érzelmek meghallásával és fölkeltésével kapcsolatos tudáson kívül, amiről ugye eddig beszéltünk, A zenei tudásanyagnak a részét alkotják még a mondani való világos artikulációjának a szabályai. Tehát a zenemű szerkezetének a megéreztetését szolgáló előadó művészi eszközök elsősorban a hangok időzítésének század másodpercnyi finomságú eszközei. És a hangszertechnikai megvalósításnak a fortéjai, amelyek talán a legkönnyebben taníthatók, de legalábbis a hangszertanárok ezekről beszélnek legtöbbet a zeneórákon. A zenei tudásnak ezt a két forrását most csak megemlítettem a teljesség kedvéért, de talán majd egy legközelebbi alkalommal szólok róluk részletesebben. Nézzük meg most azt, hogy előadó művészként hogyan tehetünk szert erre a tudásra, erre az érzékenységre. Erre ma sem tudunk jobb választ, mint a híres viccben az eltévedt turista kapott meg, ugye, hogy mondja kérem, hogy jutok el innen a Zeneakadémiára. Hát, gyakorolni. Csak hogy nem mindegy, hogy mit gyakorol az ember. Mert megsugom, hogy a profi zenészek legnagyobb része teljesen rosszul gyakorol, nem az gyakorolja, ami hasznos volna számára, ami kellene ahhoz, hogy elérje ezt a szintet, ami egy Rachmaninov például. Az igazán jó zenész az a nagyon-nagyon kevés százaléknyi, nem mechanikusan ismételgeti, unos untalan a zenedarabnak a hangjait egymás után, ahogy nagyon sokan teszik, hogy beidegezze, mint egy jó tanuló, hanem a mozgásmintázatokat, a zenei szerkezetet és a hangok kapcsolatában rejlő vibráló feszültséget próbálja felfedezni és megízlelni a zenedarabban. És aztán megpróbálja megkeresni azt, hogy hogyan lehet ezeket a lehető leghatékonyabban és leghatásosabban kifejezni. És az előző bejátszásokból már ugye fogalmat alkothatunk arról, hogy milyen módon, tehát leggyakrabban ugye magyarázatokkal, ilyen mutogatásokkal tanítják meg a jó zenetanárok, a zeneiskolától kezdve egészen a világ top mesterkurzusaiig azt, hogy hogyan fejezzük ki ezeket a zenei paramétereket egy-egy zeneműnek a mély, nagyon részletes megismerése és felfedezése során. Érdemes tudni egyébként, hogy a tanárral való tanulás mellett a hibák megfigyeléséből is nagyon sokat lehet tanulni. Érdemes megfigyelni nagyon sok és meghallgatni nagyon sok rossz és gyenge előadást is a jók mellett, mert kizárólag jó előadókat és jó zenéket nem célra vezető, mert sokszor nagyon nehéz rájönni, hogy a jó előadás vagy a jó zene az mitől jó. A mély tanulás és az ezt kiegészítő figyelmes zenehallgatás, amiről ugye most beszéltünk, a zenei tudásanyag megszerzésének csak az egyik forrása, a másik az, amikor kevésbé mélyen ugyan, de nagyon nagy mennyiségű repertoáron átrágjuk magunkat, és tulajdonképpen nagyon sok zeneművet átjátszunk, vagy elolvasunk. Gondoljunk csak megint a sakk nagymesterekre, ők nem csak elemző tanulással, hanem nagyon-nagyon sok sakkjátszmának az eljátszásával önkéntelenül is szert tesznek széleskörű tudásra. A sok zenemű vagy sakkjátszma eljátszása a mély elemzésekkel együtt automatikusan alakítja ki bennünk a sok-sok új helyzetre alkalmazható széleskörű tudást. De mi, ugye mindennapi zenehallgatók, hogyan halljuk meg a zenehallgatása közben mindezt? Amint a fülünk hallatára fölépül a gondolkodásunkban a mű hangjainak a birodalma. Egyre otthonosabban kezdünk benne mozogni, és minden pillanatban elvárások keletkeznek bennünk önkéntelenül is azzal kapcsolatban, hogy mi következik most, hogyan folytatódhatna a dallam, milyen harmónia következhetne. Még akkor is, hogy nincsen különösebb zenei előképzettségünk. Az agyunk minden pillanatban automatikusan elvégzi ezeket a számításokat. És abban mindig van egy kis bizonytalanság, hogy minden zenemű minden pillanata más és más folytatási lehetőségeket hordoz. Ez a minden pillanatban érzékelhető izgató bizonytalanság adja a zene savát borsát. Azt hiszem, e tekintetben van valami közös a zenélés és a cirkusz között, ugye a cirkuszban azon lehet parázni, hogy most ugye leesik-e a kötéltáncos és szörnyet hal-e a következő pillanatban. A zenében vannak olyan pontok, ahol nem számíthatunk különösebb meglepetésre, és vannak olyan pontok is, amelyekből kiindulva jóval több választási lehetősége van a zeneszerzőnek. Aki próbálkozott már zeneszerzéssel, akár könnyű, akár komoly zeneszerzéssel, megérezhette, hogy a zeneszerző munkája egy kicsit olyan, mint egy labirintusból vezető utat megtalálni, vagy megnyerni egy sakkjátszmát. A jó előadó pedig, és akkor itt lehet színészre is gondolunk, nem csak muzsikusra, idegenvezető, a zeneszerző, vagy a költő, a drámaíró által megalkotott világban. Éppen annyi időt hagy egy-egy ponton a darab előadása során, vagyis ott lassít le, vagy szünetel egy picikét, ahol a szerzőnek sok a mondani valója. Például egy meglepő választási lehetőséggel élt, vagy azt szeretné, hogy a hallgató elmerengjen a dallamnak a folytatásán, az érzelmi tartalmán, vagy hogy egységbe foglalja az elhangzott gondolatot, és így tovább. Azt se felejtjük, hogy a mondani való megfejtéséhez egyfajta erőfeszítés szükséges a befogadónak a részéről. Ez a befogadói pozálás persze nem minden zenét jellemzi, épp úgy, hogy az írott szövegek legnagyobb részét sem, hanem elsősorban az úgynevezett komoly zenét, vagy a szép irodalmat, szemben a hétköznapi szövegekkel, vagy a háttérzenével, illetve számos könnyű zenével. Az igazsághoz persze hozzátartozik, hogy egy komoly zenemű örömöt adó megismeréséhez nem kell mindig sok erőfeszítés, hiszen a szép tájait, a dombos hegyes vidékeit, vagyis a szép dallamait és a mozgás mintázatait zenehallgatóként anélkül is élvezhetjük, csak úgy madártávlatból úgymond, hogy meglátnánk a vidék lakosai, vagyis a hangok közötti sok-sok változó kapcsolatot, a köztük ható erőket és a minden pillanatban izgató bizonytalanságot. De ha nem csak madártávlatból tekintünk a hangok világára, sokkal-sokkal nagyobb örömet tudunk belőle nyerni. A komoly zenét éppen azért szokás odafigyeléssel, más szóval komolyan hallgatni, mert a fontos célja az, hogy a hallgatót mélyebb rátekintésre, többlet erőfeszítésre sarkalja, miközben az ugye interpretálja a hallottakat. Éppen úgy, ahogy például egy József Attila versen is sokkal többet kell agyalnunk, mint mondjuk egy átlagos újságcikken. De azért egyetérthetnek velem, hogy nem kár a gőzért. Itt kell azt is megemlíteni, hogy a zene esetében nem igazán lehet találni konkrét üzenetet, konkrét dekódolni valót. Emiatt persze az előadó művész sem kódol konkrét üzenetet, jelentést a hallgató számára, amikor játszik, amikor interpretál egy zeneművet. Ehelyett az történik, hogy először is az előadó művész látja ugye a zeneszerző által megírt kottaképet, amely természetesen egy nagyon-nagyon elnagyolt útmutató csupán, hogyha megint ezzel a kicsit idióta hasonlatommal élhetnék, akkor ez egy olyan, mint egy nem túl jó felbontású térkép, amelyből ki kell találni, hogy milyen a térképen szereplő vidék hegyeinek, lankáinak, völgyeinek, városainak a hangulata, miféle emberek lakják azt a vidéket, és ők milyen kapcsolathálózatokban szeretnek éldegélni, és hogyan töltik ki ugye rájuk szabott időt. Gyerekkoromban én imádtam ilyeneket játszani Európának az autóatlaszával egyébként. Mindig ott voltam valahol északon, hogy ezek a Finnországban, hogy hogyan élhetnek ilyen vidéken az emberek. Szóval valahogy a zenész is, tehát az előadó művész is, és a zenehallgató is ezt a térképolvasást próbálja megvalósítani. Az előadó tulajdonképpen ez alapján az elnagyolt térkép, tehát ugye a kottakép alapján, mint egy a fülénél fogva vezeti ugye a hallgatót, abból a célból, ugye, hogy időt hagyjon a számára, hogy a zenei folyamatnak a bizonyos pontjain elgondolkozhasson, és erre a hallgatónak éppen elég néhány század, sőt, akár néhány ezred másodperc is. Úgy működik egyébként ez a folyamat, ahogyan egy jó viccmesélő viccet mond. Ő sem hagyhat túl kevés, vagy túl sok szünetet ugye a poén előtt, különben poéngyilkos lesz, önkéntelenül is nagyon pontosan kiszámítja azt, hogy mennyi idő szükséges. Ez is legfeljebb tized másodperceken múlik. Ezek a tized másodpercek különítik el a legzseniálisabb viccmesélőt, egy Fábri Sándor például egy notórius poéngyilkostól, aki ugye ügyetlenkedve elrontja a viccnek a csattanóját. És ez persze függhet attól, hogy milyen a hallgatóság, kinek meséli a viccet, mármint az időzítés. Figyeljük meg azt, hogy az embernek a beszédéből lehet következtetni arra, hogy mire gondol. Nem kis mértékben éppen annak a segítségével, hogy mennyi időt hagy a gondolatainak a kimondása után. És ezen kívül ez segítheti ugye a hallgatót abban, hogy megfejtse, hogy mire gondol például egy előadó művész. De ezen kívül mi segítheti még a hallgatót a beszélő által, vagy az előadó művész által tolmácsolt szándéknak a megfejtésében? Most már ugye érezzük, hogy mások gondolatainak a megfejtése, pontosabban megsejtése nem olyan nagy boszorkányság, mint amilyenek első hallásra tűnik. Ha odafigyelünk a másik embernek a szemére, a testtartására, az arc kifejezésére, akkor valójában meglepően pontosan megsejthetjük azt, hogy mi járhat a fejében. Ehhez a bonyolult folyamathoz azonban, vagyis egy történet, vagy egy zenedarab gondolatvilágának a mind teljesebb megfejtéséhez és sugalmazásához, a figyelem maximális összpontosítására van szükség. Az előadó művésznek szó szerint nincs ideje arra, hogy másra gondoljon, mint a mű tartalmára. Nincs idő, hogy közben a bajain, a teendőin, vagy épp a saját érzelmein, a saját akaratán járjon az esze. És a magával ragadó előadó olyan csodálatos helyzetbe tudja ragadni a hallgatóságát, vagy a zenehallgatót, hogy még ő is elfelejti a búját, baját, és teljesen belemerül a zene áramlatába. Úgy, mint néhányan ott a számítógépükben, a hátsó sorokban. Bizonyára ismerik, ugye azt, sőt remélhetőleg sokan jól ismerik, hogy ezt az állapotot, ugye amikor annyira belefeledkezünk abba, amit éppen csinálunk, hogy szinte megszűnik számunkra a külvilág, megszűnik az idő múlása, ekkor megszűnik a gondolatainak a szabad zsongása, a csapongása, és a figyelmünk tökéletesen összpontosul arra, amit csinálunk. A zene komponálása, játszása vagy hallgatása a legjobb lehetőségeket teremtik meg arra, hogy ilyen pillanatokat, hosszú-hosszú pillanatokat éljünk át. Képzeljünk el magunkat egy előadóterembe, vagy egy koncertterembe, ahol annyira figyel mindenki, hogy talán még a légy zümmögését is meghallanánk. Ugye tudjuk, hogy a figyelem, hogy a csönd az nem más, mint a figyelemnek az összpontosulása. A csönd az nem hangerő, hanem a figyelem. És amikor ilyen nagy a csönd, vagyis a figyelem, akkor megáll az idő. Senki nem akar máshol lenni, és úgy érezzük, hogy itt van a világ közepe. És az enyém az egész világ. Nézzük csak meg ezt. Ezen a csodálatos bejátszáson a világ egyik legjelentősebb zongorista nője, Maria João Pires, a portugál zongorista, egy mesterkurzust tart portugáliai birtokán. Beethoven c-moll variációit játsza neki egy zongorista srác. Keresett szó. Nagyon figyeljék, mi történik.
No, they're not so organized. You see, it's organized again. You are again doing.
Something to do with giving space to certain notes.
Very good. And the space is given by time. No time. All the world is mine. So I have the space and I don't have to do.
Most figyeljenek nagyon. Talán ilyen egy csoda. Akkor elhisszük, azt hiszem, hogy amint annak idején az Orpheus is elbűvölte lantjával az embereket, az állatokat, a köveket és a fákat, de még az isteneket is, ma is sok-sok zseniális előadó művész van, aki az emberekkel nagyon hasonló teljesítményre képes. Tulajdonképpen erre használjuk a zenét, a teljesség pillanatainak a megtapasztalásáért, a közönség figyelmének, az emberek lelkeinek az egybekovácsolására. Ekkor valódi meghitt közösséggé válik a sok emberből verbúválódott közönség. Mi történik ilyenkor, vagyis a figyelemnek ennyire hatékony irányítása során? Ezt gondoljunk bele abba, hogy a mindennapokban szinte mindig tele vagyunk feszültségekkel. Rétegeket rak ránk befeszülésből, sok-sok gátlásból, tiltó gondolatból a nevelés, az egymáshoz alkalmazkodás. Túl sokan élünk ezen a földön. Gyerekkortól kezdve halljuk, hogy ezt nem szabad, nem erészelj, tilos, ezt ne csináld. A tiltásnak ezek a rétegei személyiségünknek a formálóivá, később szerves részeivé válnak, és meghatározzák jellegzetes viselkedés mintázatainkat, életszemléletünket, hanghordozásunkat, tipikus testtartásunkat, és kedvenc, leggyakrabban használt arckifejezéseinket is. A szüleink a környezetünkhöz akaratához való, a szüleink és a környezetünk akaratához való alkalmazkodás, és az, hogy olyan sok emberrel együtt össze vagyunk zárva, saját személyes terünket összetömöríti, összezsugorítja. Félünk kiterjeszteni, kifejezni szabadon önmagunkat, nem csak lelki, hanem testi értelemben is. Ennek az eredménye a sok befeszülés, a visszahúzódás önmagunkból. A valóban szabad, a szabadon áramló zene azonban a lélek és a test felszabadításán keresztül ezt a feszültségmentesítést képes megvalósítani. Önmagunk kiterjesztése révén, önmagunk átadása révén a folyamatnak feszültségmentessé és őszinté válhatunk. Őszintévé, hiszen immár nem kötnek gúzsba bennünket a feszültségek, a tiltások, és ekkor érezzük azt, hogy a legbelső énünkre találtunk rá. Paradox módon az önmagunkra találás élménye nem akkor születik, amikor önmagunkat keressük, nem akkor, amikor önmagunkat meg akarjuk valósítani, és nem is akkor, amikor feladni akarjuk önmagunkat, hanem egy értéket hordozó folyamatban való aktív részvétel az arra való aktív figyelés révén. Az önátadás az egészségesen fejlődő gyermeknek a jellemzője. Mindannyiunkat elbűvöli ennek az önátadásnak a terméke, a gyermeknek az odaadó figyelme, a belemerülése a tevékenységeibe, például a játékába. És éppen ez az odaadó belefeledkezés a legnagyobb művészek sajátja is. De már lényegesen bonyolultabb, sokrétűbb tartalmakat kifejezve, mint amit a gyerekek tudnak. Baudelaire 1860-ban nagyon pontosan megfogalmazta ezt a gondolatot. Egy helyütt azt írja, hogy a zseni nem más, mint a gyermekkor újbóli kifejeződése, akaratlagos újraérése, immár a felnőtt ember erejével, tudásával és tapasztalataival. Ami tehát a zseniben, akár művészben, akár tudósban és a gyermekben közös, az az odaadás és a figyelem összpontosításának az ereje. A tartalom, amelyre a figyelem összpontosul, már más. Természetesen arra a zenei tartalomra gondolok a zene kapcsán, amiről az előadásnak az első felében beszéltem. Nézzük csak mondjuk ezt a kisrácot, aki csodásan belemélyed a zongorázásába, minden ideg szálával a feladatra koncentrál. Azért gondolom, hogy azért lehetett érezni, hogy ez valamilyen mondom, mégis túl nagy falat ez a romantikus zongoradarab, ez egy Liszt koncertetűd ennek a kisrácnak. Nem föltétlenül technikailag egész jól bírja különben, egyetlen egy melléütése nem volt benne. Viszont hát azért érezni, hogy érzelmi tekintetben nincs, valahogy nem, nincs még ott igazából, nincs még ezen a szinten. Szépen lejátszódja a hangokat, de teljes odafigyeléssel, de ez ugye még nem elég. Most mutatok egy olyan felvételt, ami egy nagyon híres felnőtt amerikai zongora művész játssza ugyanezt a darabot, és meglátjuk, hogy mit tud többet nála. És így tovább. Lehetett érezni, hogy azért itt egy jelentős mennyiségű érzelmi tudás az, ami a hangok időzítésében megmutatkozik a Earl Wilde esetében, a kisráchoz képest. Persze közülünk sem minden felnőtt zenész, felnőtt művész zseniális, mert nagyon sok tartalmat és jelentést nem vagyunk képesek megfejteni, vagy ügyetlenül fejtjük meg, vagy felületesen gondoljuk át egy-egy zeneműben. Nem vagyunk képesek megfelelő mélységben belehelyezkedni a zeneszerző által megalkotott gondolatvilágba, és nem mindig vagyunk képesek a figyelemnek a pontos irányítására sem. Az előadásom második, illetve záró részében tulajdonképpen arról szeretnék beszélni, hogy mivel is tereljük el a figyelmünket zenészként. Mire gondolunk a zene eljátszása közben? Az egyik legjellemzőbb gondolatelterelő tényezőnk az nem más, mint az én tudatosság. Az önmagunkra irányuló gondolatoknak a tömkelege. Például, ugye jól ismerjük azt az érzést, hogy amikor egy folyamatos kommentár megy a fejünkben arról, ugye jól áll most a mikroportom, vagy na most ez biztos nem fog sikerülni, ehhez én hülye vagyok, vagy most fogom elhibázni, ez nem sikerült olyan jól, mint a múltkor, és így tovább. Vagy éppen az, hogy hű, de szeretem most azt a részt, ami következik, és a végtelenség lehet, hogy ez a kommentár, ez itt van a fejünkben, ami folyamatosan megy a háttérben. Ezekkel az a legnagyobb baj, de még a pozitív kommentárokkal is az a baj, hogy éppen csak a lényegről, magáról a zenei gondolatról terelik el a figyelmünket. De ilyen az is, amikor ahelyett, hogy belemernénk helyezkedni mélyen egy zenemű, vagy akár egy tévéműsornak a hallgatásába, a tényleges tartalmába, azon törjük a fejünket, hogy na ki is ez az előadó művész, hogy ki is ez a helyes kis színésznő ott, aki játszik, és hasonló. A lényeg megint az, hogy nem a lényegen jár az eszünk, vagyis a zenemű a filmnek a tartalmán. A másik ilyen figyelemelterelő tényező az akarat. Az akarat, amely önmagunkra irányítja a figyelmet, megint csak a dolog helyett. Önmagunknak az érzéseire, a céljaira, a gondolataira, nem pedig a zeneműjére, vagy az előadáséra. Tehát ugye nagyon sokan vannak bizonyára önök közül is, akik valamit akarnak például, éppen el akarják érni a buszokat, vagy azon paráznak, hogy tényleg 70 percig fogom ezt az előadást tartani, nem fogom 70 percig egyébként. Szóval ez egyfolytában ott megy a fejükbe, ahelyett, hogy ide figyelnének gyakorlatilag, és esetleg valamit okulnának ezekből a dolgokból. Szóval ezért van az egyébként, hogyha valaki görcsösen akar valamit, akkor nem fogja elérni a célját. És nem véletlenül mondjuk, hogy görcsösen akarja, mert az akarat az befelé fordítja a figyelmünket, és szó szerint feszültségeket, izomfeszültségeket kelt, és ahelyett, hogy nyitottá tenne bennünket, bénává és süketté válunk a tárgynak az irányában, amit pedig annyira akarnánk. Élettanilag is nagyon pontosan megmagyarázható, levezethető, de ez egy másik előadás tartalma lehetne, hogy az izomfeszültség szabályosan süketté teszi az embert, nem képes hallgatni, nem képes figyelni eléggé. Aztán itt van a harmadik ilyen figyelemelterelő tényező, ez a technikai megvalósításra való koncentrálás. Tény, hogy egy zenésznek éppen olyan erőteljesen kell koncentrálni a figyelmét, mint egy sportolónak, és életvitel tekintetében a profi zenész az egy sportolóéhoz hasonlít. Számos tekintetben úgy kell beosztani az erejét, úgy kell beosztani az idejét, mint egy sportolónak. Igen ám, de ez csak az életvitelre vonatkozik. A baj ott kezdődik, amikor a zenészek a munkájukra is, vagyis a zenei előadásra is sportteljesítményként kezdenek tekinteni, és sajnos a zenészeknek a túlnyomó többsége imád sportot űzni a zenélésből. Ekkor történik meg az, hogy ahelyett, hogy a zenemű építményének a belső világát, vagyis a hangok viszonylatait, a vonzásait, a kapcsolati erőviszonyait, a köztük lévő vibráló feszültségeket próbálnák felderíteni és megjeleníteni a hallgató számára, akkor elkezdenek arra figyelni, hogy na most egyenletesen játszanak-e. Minden hang pontosan egyformán szólal-e meg, és így tovább. Az ilyen zenészek patika mérlegen kimért pontosságú hangokat, egyenletes tempót játszanak, ahelyett, hogy a hangok akaratát figyelnék. Mutatok egy felvételt megint. Ezt most direkt az internetről fogom lejátszani. Schubert egyik magyaros empromptűjét, vagy most MoMA műzikáliát, egy kis karakterdarabját játsza a mai francia sztárzongorista, aki megint csak fiatalabb még nálam is. Vajon mire gondol közben? Lehet találgatni. A szemét nézzék, nem csal. Meddig figyel, hova irányul a tekintete, milyen hatóköre a tekintetének. És így tovább. Azért ez egy élvezhető felvétel volt, de lehet érezni elég pontosan, hogy a szemét, tényleg figyelték a szemét, hogy merre és hogyan néz, hogy inkább arra koncentrál, hogy minden hang pontosan technikailag a helyén legyen, minden korrekt legyen, olyan mérnöki pontossággal, korrektséggel legyen ott, ahogyan ő eltervezte. Csak nekem az a baj például ezzel a fölvétellel, hogy szerintem ez a srác egy valamire nem gondol, Schubertre, szóval a zenére nem gondol igazából, hanem erre a mérnöki megvalósításra gondol. Jó, persze ez egy lemezfölvételnek, ugye az ilyen vágóképeiből való, persze egy lemezfölvételen baromira kell koncentrálni, csak az az érdekes, hogy még hogyha nem is halljuk igazán, vagyis nem is látjuk ezt, hogy hova néz ilyenkor, hanem megvesszük ezt a lemezt, ugye az EMI-tól, és meghallgatjuk, igazából érezni fogjuk, hogy itt valami nincs rendben. Az átlagos zenehallgató, aki mondjuk nem zenész, az nem fogja megmondani, hogy nem fogja tudni megmondani, hogy mi nincs rendben, csak azt mondja, hogy oké, ez úgy jó, de nem olyan zseniális, mint a Szergej Rachmaninov, amit az előbb láttunk, akit az előbb hallottunk. Szóval, hogyha precizitásra törekszünk, és katonásan egységes rendbe próbáljuk a hangokat kényszeríteni, akkor nem halljuk meg a hangok által körvonalazott világnak a belső rendjét. És nem vagyunk képesek, nem leszünk képesek odafordulással, igazi érdeklődéssel viszonyulni ehhez a belső rendhez. Mert élvezetet és szeretetet csak így lehet adni rajtuk keresztül, így lehetne adni. A világ egyik legjelentősebb zongoraművésze, a Párizsban élő magyar származású Rév Lívia, aki idén 95 esztendős, Isten éltesse, azt mondta nekem egyszer, hogy a hangokra úgy kell odafigyelni, teljes figyelemmel, mint a gyerekekre, vagy persze a másik emberre, és akkor megnyílik előttünk az ő világuk. Nem szabad előítéletekkel vagy erőszakkal közelíteni a hangokhoz. Ilyen erőszak az, amikor saját erőteljes érzelmeinket erőszakoljuk rá a zenére, és ilyen az, amikor bonyolult zenei folyamatokat olyan precizitással adunk elő, mintha dobgép szólna alattuk, amely kalodába, gusba kényszeríti ezeket a folyamatokat. Pedig a hangok, a dallamok, a harmóniák, azok megalkotják a saját terüket az alaplüktetésen belül. Ilyen az is, aztán, hogyha manírokkal, modorosságokkal, vagy valamilyen eltervezett külső jelentésrétegekre, mint prekoncepciókra irányuló gondolatokkal van tele az elménk játék közben. Például azzal, ez nagyon tipikus a zenészeknél, hogy szép legyen a hangszerjátékom. Szerintem a francia srácnál is volt egy adag ebből, hogy na, most ez szép legyen, mert úgy fognak szeretni engem a közönségeim, és a fánjaim. És akkor tényleg olyan szép lesz egyébként, de teljesen tartalmatlan, mint a viccbeli szőkenő. Aztán itt van az a figyelem tévútjai közül a következő az, hogy ahelyett, hogy újra teremtjük és újra átéljük a hangok közötti kapcsolatok erejét és feszültségeit, ehelyett a hangfolyam előadásával kapcsolatos betanult és nem ritkán megcsontosodott emlékképeinket szedegetjük elő a memóriából. Ettől olyan lesz egy előadás, mintha egy múzeumi tárgyat mutatnánk be. Pedig a zenének sokkal több kapcsolata van az élő folyamatokkal. Gondoljunk bele, hogy miért annyira élő számos jazz, vagy népzenei, vagy könnyűzenei előadás a komoly zeneiekhez képest, és miért utálják annyian a komoly zenét. Hát ugye az improvizáló előadó a könnyűzenében, a jazzben és a népzenében ott helyben teremti meg a zenei folyamatod, és tudatosan vagy sem, de töviről hegyire ismeri azt, és nem terelődik gondolkodása ezekre az elterelő utakra. Kétségtelen, hogy a legnagyobb érzelmi és szellemi bonyolultsággal bíró zenei hozzáállás, vagyis az úgynevezett komoly zene, az képes a szellemi erőfeszítésért cserébe a legeslegtöbbet nyújtani. De többek között azért hallgatják ezt olyan kevesen, mert szinte mindig nagyon-nagyon rosszul, nagyon-nagyon silányul adják elő. Vagyis értelmetlenül, félig megértetten, mechanikusan, megemésztetlenül, vagy éppen nem igazi odafigyeléssel, nem teljes figyelemmel. De egyébként miért is gondolnánk, hogy minden zenei középiskola, minden zongoristája mondjuk valóban nyomába érhetne azoknak a csúcs teljesítményeknek, mint például a Lisztnek a transzcendens etüdjei, vagy azok az etüdjei, azok a darabjai, amiket most hallottunk az előbb a kis csodagyerektől, meg a öreg amerikaitól, ugye, amelyek ezek a legnehezebb zongoradarabok közül valók a világon, amelyeket a keletkezésük idején alig tudott valaki eljátszani. Ráadásul a legtöbbünk fél figyelemmel hallgat zenét. Pedig a komolyan megkomponált zene az nem arra való. Gondoljunk csak bele, hogy lehet-e autóvezetés vagy még főzés közben Shakespeare szonetteket olvasni. Aztán itt van még a közönség is, aki a figyelmet tévútra viheti, a közönség is, önök is keményen szívják az én energiáimat, természetesen, amikor egy koncertre beülünk, akkor érzi, igenis érzi a zenész, a hangszerjátékos, hogy a közönség az úgy szívja az energiákat, mint a Harry Potterben a dementorok, a jó gondolatokat. A Harry Pottert egyébként érdemes tanulni, minden zenésznek nagyon fontos tanulmányozni, azt gondolom, abban a néhány részben, amelyből ez áll, 5-6 rész, vagy mennyi is, abban sokkal több bölcsesség van, és pszichológiai tudás, mint számos, mint a pszichológiai bestsellereknek a több, mint több tucatnyi pszichológiai bestsellerben. Egyébként a Harry Potterből meg is lehet tanulni azt, hogy hogyan védekezünk a zenészként, ugye előadó művészként az ilyenek ellen, ugye a közönség, mint dementorok ellen. Hát természetesen csak egy módon tudok védekezni én is, az, hogy megpróbálok minél pontosabban az előadásomra koncentrálni. A zenész is ugyanezt kell, hogy tegye. A figyelem irányításának aztán van két olyan tulajdonsága, amely alapvetően fontos egy profi muzsikusnak a munkájában. Az első az a figyelemnek a mélysége. Képesek vagyunk-e mélyen benne lenni a pillanatban? Képesek vagyunk-e jól érezni magunkat a pillanatban? Képesek vagyunk-e arra, hogy benne legyünk teljesen, akár egyetlen egy zenei hangban? Mutatok megint egy bejátszást. Ezen a világhírű angol csellista Stephen Easterlis egy ponton megmutatja a diákjának, hogy ezt a dallamot ebben a Schumann darabban játssza egy kicsit költőiben, és egy ponton majd szólni fogok, de nagyon kell figyelni, hogy ez nagyon rövid, egy ilyen 20 másodperc, vagy 30 másodperc ez körülbelül, egy ponton a szemén látszódni fog a tanárnak, hogy egy pillanatra teljesen belefeledkezik a hangba. Ez egy maximum fél másodpercnyi idő, amíg teljesen belefeledkezik a hangba. A szemét figyeljék, a szem az, ami csal mindig.
It's questioning.
Okay, so in your color, question that. The piano goes and you join in. So not a kind of, okay, not solid, but not definite.
És nézzük, a kis lány az hogy játsza utána, nem sikerül neki, ugyanígy. Szép, de nincs benne. Nagyon küzd, a szemét nézzék. Az igazán profi zenész, az igazán jó zenész képes pillanatok alatt az általa kívánt és eltervezett mélységben belemenni a zenei folyamatba, a hangokba, ami tulajdonképpen egy sajátos tudatállapotba való belekerülés. A figyelem irányításának második ilyen alapvető tulajdonsága a figyelemnek a perspektívája. A zenei előadásban az is nagyon nehéz, néha szinte lehetetlenül nehéz feladat, de például egy igazán jó tanár segítségével meg tudunk vele birkózni, hogy az előadó művésznek egyszerre kell megéreznie és megéreztetnie a zenedarabban rejlő hangoknak a teljes birodalmát a legkisebb és a legnagyobb távlatban egyaránt. A szomszédos hangok kapcsolatát éppen úgy, mint a mű nagyobb forma részeinek a kapcsolatát. Ehhez az kell, hogy a zenész egyben lássa, egyben érezze gondolatban a zeneműnek a teljes belső térképét, és erre a teljes figyelmét összpontosítani tudja. Minél tehetségesebb és minél profibb egy zenész, annál világosabban és részletgazdagabban látja és tudja visszaadni, megjeleníteni ezt a térképet, és annál gyorsabban és változatosabban képes a kívánt mértékben rázúmolni. Akár a mű előadása közben is. Amikor muzsikál, akkor egyszerre kell otthon lennie a térkép mindegyik felbontási szintjén, madártávlatban épp úgy, mint a zegzugos kis utcáknak a perspektívájában. Apró részletek nem emelkedhetnek ki erőszakosan a teljes képből, és nem is válhatnak jelentéktelenné, mert torz lesz a kép. Egy-egy rész még akkor sem kaphat túl nagy súlyt az összképben, hogyha az a zenész számára nagyon tetszik. Az ilyen kiemelkedések nem vallanak profizmusra az előadó művész részéről. Ezt hívják amatőrnek nagyon sokszor. És nem lehet túl jelentéktelen sem az apró zenei mondatok és a mondatrészek kifejezése, ez pedig a kezdő előadó művészek egyik tipikus hibája. Az utolsó bejátszást fogom megmutatni ugyanerről a mesterkurzusról, az angol csellista Stephen Easterlisnek a kurzusáról. Itt azt figyeljük meg, hogy a csellista lány megformál egy dallamot, és utána a tanára, ugye az Easterlis is eljátsza. Nem rossz, hogy a csellista lány eljátsza ezt a dallamot, de hát meghalljuk, hogy amikor a tanár játszik, akkor szólal meg igazán. Tehát ugye ez a kislány jelentéktelen, túlságosan kevés jelentőséget ad a zene teljes szerkezetében ennek a dallamnak.
that you phrase beautifully here. See you later, darling. It was kind of, I think you need that. Go with the curve.
Ez nem elegendő.
That's much more poetic.
Ez sokkal költői balog. A zenész számára az az egyik legnagyobb kihívás, hogy egyszerre legyen képes fenntartani a zenei folyamatot, folyamatosan pásztázó figyelmet, és ugyanakkor minden apró részletnek a megfelelő mennyisége figyelmet szentelni. Tehát más szóval tudni kell a figyelmet szelektíven ráirányítani egy-egy pillanatra, egy-egy hangra, miközben meg is kell osztani a figyelmet, hiszen elő kell készíteni a további cselekedeteket, a következő pillanatokat, annak függvényében, hogy hogyan sikerült kivitelezni a zenei folyamatot az elmúlt pillanatokban. Ha például az előzőekben túl sok időt hagytam egy-egy mozzanatra, akkor a következőkben ezt kompenzálni kell valahogy zeneileg. Ez ahhoz hasonlít, mint amikor valamire fókuszálunk, de közben a szemünk sarkából a teljes teret figyeljük, szemmel tartjuk, folyamatosan pásztázzuk. Ha nem vagyunk képesek megvalósítani ezt a fajta komplex figyelési mintázatot, akkor a zenélésünk könnyen együgyű, unalmas és élvezhetetlen lesz. Egy jó zenetanárnak képesnek kell lennie arra, hogy megtanítsa, hogy mikor lehet egy dal, mikor kell egy darabban a figyelmi fókuszt váltani. Vagyis mikor, mire kell figyelni ahhoz, hogy a koncentráció ne lohadjon, és benne maradhassunk az előadás vagy a gyakorlásnak a teljesen összpontosított, teljesen koncentrált, áramlatszerű élményében. A figyelmi stratégia váltások, tehát nem csak a figyelemnek a fenntartását erősítik, kontrollálják, hanem a tartalmát és a mélységét is. Ha például technikailag problémás egy rész, akkor ott lokálisan erre fogunk fókuszálni, élvezve a mozgás örömét például, a zenei tartalomtól kicsit függetlenedve, másutt pedig éppen az érzelem kifejezést, vagy éppen a szerkezetnek a szigorú felépítettségét fogjuk a zenedarabban a figyelmük középpontjába állítani. Ahhoz, hogy az előadó művész figyelme ne terelődjön el tévutakra a zenélés közben, komoly önuralom szükséges, amely egyébként mind szellemi, mind pedig testi értelemben érvényes és értelmezhető, és tanítható is. Az önuralom elsősorban a személyiségünknek a tulajdonsága, az, hogy képesek vagyunk uralkodni érzéseinken, és így együtt tudunk haladni a környezetünknek a változásaival. Az érzéseinken való uralkodás természetesen mindannyian gyakorolják ebben az előadó teremben, amikor még lehet azon parázni, hogy vajon lesz-e 70 perc az előadás például. Ez a tulajdonság, ez a képesség, az önuralom képessége az alapja önmagunk meghallgatásának is. Bármi furcsán is hangzik, egy zenész legnehezebb feladatainak egyike az, hogy pontosan hallja önmagának a játékát. Ezt épp úgy meg kell szokni, csak sokkal nehezebb, mint mondjuk saját képmásunkat a TV képernyőjén, vagy egy egyszerű fotón nézni, és szembesülni vele. Rettenetes élmény, gondolom, aki volt már ilyen helyzetben. Személyiségünk tükröződhet abban, hogy mennyire és milyen módon vagyunk képesek figyelni, de abban is, hogy mi az, amire szívesen figyelünk a zenei folyamatban. A mozgásokra, a szerkezetre, az érzelmek kifejezésére, vagy a hangok kapcsolatára figyelünk? Vagy éppen mindig a figyelmi tévutak egyikére terelődünk el, miközben a közönség előtt fellépünk, vagy éppen gyakorolunk? A személyiségünknek a más jellemző tulajdonságai, például az agresszivitásunk, vagy a kisebb rendűségi érzéseink mind-mind tükröződnek abban, ahogyan a zenei anyaghoz hozzáállunk, sőt, ahogyan ahhoz szó szerint hozzányúlunk. Ugye ez a mozgásmintázatok kivitelezésében elég pontosan megmutatkozik, vagy abban, hogy mennyire próbáljuk ráerőszakolni saját érzelmeinket a zene folyamára. Önmagunkat és a zenéhez való viszonyunkat, és az adott zeneműről való elképzelésünket a jellegzetes testtartásunk tükrözheti. Gondoljunk csak arra, hogy vannak ezek a zongoristák, biztos sokat látni ilyeneket, és nem mutatok már több felvételt ilyenekről, akik egyfolytában így zongoráznak, ülnek és belehajolnak így a zongorába, és akkor ilyen, azt hiszik, hogy baromira koncentrálnak, meg baromira benne vannak a folyamatban. Na most akkor például egész biztos, hogy egy ilyen pozícióból nagyon nehéz lesz a teljes zenei teret átlátni, és fölényesen áttekinteni a teljes zeneművet. Kedvenc vagy tipikus mozgásmintázataink, vagy az, hogy melyik izmainkat, izomcsoportjainkat szeretjük befeszíteni, ezek mind személyes preferenciáink és félelmeink nyomát hordozzák. A félelmünk a közönség szeretetének az elvesztésétől, amely minden előadót nagyon erőteljesen jellemez, no meg a görcsös törekvés arra, hogy elérjük a saját ideálunkat, a ideálképünket, sajátos izomfeszültségekben és a vészreakció testi tüneteiben csapódhat le, amelyek a zenész számára a lámpaláz tüneteiként ismerősek. Személyiség vonásaink közül még egyet szeretnénk itt kiemelni az előadásom legvégén, a nyitottságot. Ez szükséges ahhoz, hogy kíváncsiak legyünk meghallani a zenében rejtett jelentéseket, és szembesülni a hangok közötti érzelemi hatóerővel terített viszonyokkal, amelyet az érzékeny zenehallgató és előadó tulajdonképpen a való világbeli érzelmi viszonyaink tükröződésének hallja. Képes vagyok-e meghallani a másik ember, a szerző vagy az előadó üzenetét? Képes vagyok-e odafordulni hozzá? A nyitottság tehát éppen úgy jellemzi a jó előadó művészt, mint az érzékeny zenehallgatót. Természetesen a jó zeneszerzőt is, ez remélem kiámozható abból, amit eddig mondtam. A nyitottság természetesen nem csak a zenehallgatót, hanem bármilyen hallgatót jellemzi. Ez a nyitottság az, amelytől függ az például, hogy valaki egész idő alatt mondjuk az interneten, vagy internetezik, vagy a számítógépét bámulja a hátsó sorokban, vagy tényleg figyel-e, tényleg valamit ki tud-e, akar-e kiámozni abból, amit én mondok, akar-e tanulni abból, amit én mondok valamit. A nem nyitott ember az úgy látja a világot, mintha tele volna tiltótáblákkal. Mindent értékelni kényszerül egy-egy nézőpont, egy-egy eszmerendszer nyomán. A nyitottság ereje az abban rejlik, hogy éppen ezt az értékelési kényszert szünteti meg. Ezért képezheti az elmélyült figyelem alapját. Ez a kapcsolat persze a másik irányba is áll. Ugyan igaz az, hogy a művészetbe önmagunk elől is lehet menekülni, önmagunknak a meghallása, amelyre a zenélés képes rávezetni, segítheti önmagunk elfogadását. De mindez fordítva is igaz. Ha elfogadjuk önmagunkat olyannak, amilyenek vagyunk, akkor nem félünk meghallani azt, hogy a lényünk, a tudásunk és az érzelemvilágunk hogyan tükröződik a zenében, amit játszunk. Sok zenész számára azért fontos az önelfogadás, mert a hiányában eláraszthatják őket azok a gondolatok, amelyek az önértékelésükkel kapcsolatosak. Ezek olyanok, mint a dementorok megint, ugye? És ezért nem lesznek képesek magukat átadni a zenélésnek. Talán most már az is érthető, hogy a zenélés miért egy nagyon kényes és sérülékeny módja önmagunk megmutatásának. A művésznek ugyanis pszichológiai értelemben mesztelenre kell vetköznie a közönsége előtt, hiszen a mozdulataiban, a gesztusaiban és abban, hogy mit képes meghallani egy-egy zenedarabból, a teljes személyisége és tudása tükröződik. Nagyon nehéz ezt vállalni. Aki nem vállalja, az általában falakat emel maga mellé, érezhető falakat. Lehet érezni, hogy a zenésznek a kifejező energiája nem jut el a hallgatókig, nem jut el a hátsó sorokba. És valahol mondjuk néhány 10 centiméterrel vagy néhány méterrel ez az energia, ez a hatás megszakad előtte a térben. Ez nagyon gyakori egyébként, hogyha most több időnk lenne, és tovább nézhetnénk ezeket a bejátszásokat a mesterkurzusokról, akkor nagyon könnyen tudnám illusztrálni ezt az energiablokkot. Akit viszont nem kötnek gúzsba személyiségének a félelmei, vagy a tiltó parancsai, vagy az akarata, az szabadon járhat, kellhet a zene birodalmában, és hogyha felkészült, akkor nem fog félni attól, hogy mellé jut a zongorán, vagy rosszul intonál a hegedű, vagy mellé fog a gitáron, hiszen nem szorítja be önmagát. És ha önmagával is teljesen tisztában van, akkor nem tart mások véleményétől, és nem sértődik meg amiatt, hogy kritikával illetik, de elfogadja a jogos kritikát, és fejlődni is képes a kritika által. Az ilyen zenész, az nem akar fölöslegesen tetszeni másoknak, vagy kedvükben járni, hanem egyszerűen őszintén akar adni a közönségének. Ekkor képes belehelyezkedni a másik ember, például a zeneszerző akaratába is, és ekkor képes igazán meghatva lenni. Nagyon szemléletes, ahogy az angol mondja, ugye az angol azt, a meghatva angolul az úgy van, hogy moved, vagyis tulajdonképpen megmozgatva lenni. Ekkor ugyanis az egész test ellazultan is szabadon mozog. És döbbenetes, hogy ekkor jó indulatúvá és széppé válik az ember. Köszönöm szépen a figyelmüket.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében 2 hét múlva dr. Bártfai György, a Szegedi Tudományegyetem általános orvostudományi kar egyetemi tanára tartja meg. Az egészséges utódokért mire tanít a magzat méhen belüli viselkedése című előadását. Szeretettel várjuk Önöket 2 hét múlva is, viszontlátásra!